Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján hirdetni kívánom az örömhírt, az evangéliumot számotokra, írva található a Máté írása szerinti evangélium 4. részében, az első 11 versben eképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög, miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, vasárnapot ünneplő gyülekezet, az egyik Halász Judit gyermeklemezen van egy kis gyerekvers, amely így szól: Magyarország a hazám, Budapest a fővároskám, ott érzem jól magam, ahol kitörhetem a nyakam. Ez a kis versecske leleplezően beszél az emberi természet egy sajátosságáról, nevezetesen, hogy szeretjük fenntartani a jogot magunknak, hogy veszélyesen éljünk. Hogy kísértésbe vigyük saját magunkat. Különösen a mai emberre igaz, mint valami örök kamasz így érzi, el kell mennie a határig és azon túl is, a sebességben, az egészségével való visszaélésben, terhelésben, teljesítőképességben és a kísértő helyzetekben is, szüntelen kísértés közeli állapotba tartja magát, hogy választ kapjon arra, hogy mit is érek én, és hogy ki is vagyok én. Gondoljunk a sok valóság sorra, ami hát nyilván nézhetetlen, de mégis van a tévébe, ahol jellemzően fiatal nőket és férfiakat hoznak kísértő helyzetbe, aminek általában hát csak az a vége lehet, hogy elbuknak. És hát úgy gondolom, pontosan ez az, amit a nézők látni szeretnének. Persze ez egy nagy kérdés. Valóban ezt szeretnénk látni. A mai igénk azt a kérdést veti fel, hogy viheti-e az Isten kísértésbe az embert. Azaz hitünket megpróbáló, akár szenvedésteli helyzetekbe. Ezt olvassuk ugyanis, hogy a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy ott megkísértse őt az ördög. Ez egy kicsit nehéz. Nehéz ezt elfogadni, ez egy megterhelő gondolat. Ugyanaz a lélek, amelyik galamb formájában rászáll Jézusra, amelyik mint egy az atyai ölelést közvetítve elmondja megerősítő szavakat, vagy felhangzik, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és ott megnyugszik rajta, most egyszer csak kézen fogja ezt a Jézust, és elvezeti föl a pusztába, hogy ott kísértse meg őt az ördög. De hadd lepleződjünk le éppen ezért, hogy amíg mi megértőek vagyunk magunkkal, hogy kísértésbe vihetjük magunkat, szinte emberi, vagy bizonyára akár a mai ember isteni jogként tulajdonítva ezt magának, bizony nehezünkre esik az Isten jogát elfogadni arra, hogy megpróbáljon minket. Bizonyára sokan értesültek arról a elég nagy nyilvánosságot kapott vitáról, ami a mi atyánknak egy soráról szól: ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Vannak olyan teológusok, akik ezt így szeretnék fordítani: ne engedd, hogy kísértésbe essünk. És amikor így akarják fordítani, akkor tulajdonképpen azt mondják, hogy mi vagyunk azok, akik könnyen kísértésbe esünk, tulajdonképpen védj meg saját magunktól bennünket, hát te nyilván, mint Isten, nem kísértenél bennünket, és ezért ezt kérjük tőled: ne engedd, hogy a saját vonzalmunk miatt kísértésbe essünk. Ebben bizonyára sok igazság van, de ez mégsem a teljes igazság. Nem mellesleg ez a fordítás, ez egyáltalán nem is megengedhető nyelvtanilag, semmi szín alatt. Sok kérdés leegyszerűsítene ez a változat, de vajon szabad-e mindent leegyszerűsíteni? Mert bizony nagy titka ez a hitünknek, hogy az Istentől jövő, vagy az általa engedélyezett próbák hogyan lehetnek valahogyan az Isten eszközei. Az Isten ismerete az nem egy barlangrajz, annak megvan a mélysége. És ez a mélység, ez elmélyülésre hív, és például arra, hogy most nézzük meg közelebbről ezt a történetet. Hogyha közelebbről megnézzük ezt a felolvasott történetet, akkor onnan kell elindulnunk, hogy Jézus megkeresztelkedik a Jordán folyóban, ahogyan erről múlt héten is hallhattunk. Onnan kell elindulni, hogy ezt hallja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És itt tudunk kapcsolódni a múlt heti igehirdetéshez, ahol azt hallottuk, hogy a vízkereszt ugye méltán része még a karácsonyi ünnepnek, hiszen az Isten fiának testetöltéséhez hozzátartozik az emberi sorsnak a fölvállalása, hogy a keresztségben ez történik, és nem csak a megszületés tartozik hozzá. De ha ez hozzátartozik, akkor az bizony hozzátartozik a próba is. A kísértés is hozzátartozik. Ahogy a zsidókhoz írt levél fogalmaz, olyan főpapunk van, aki hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, de nem vétkezett. A teljes emberséghez, az azonosuláshoz hozzátartozik ez a fajta megkísértés. És amikor elindulunk a folyótól, és a szép zöld folyó medertől, a Jordán környékétől, föl a kietlen pusztaságba, a kies helyről a kietlenbe, a gyönyörködés helyéről a gyötrődésbe, az Atya érzelmes szeretet megnyilvánulásából, te vagy az én szeretett fiam, a pusztító magányosságba, a Atya hangja helyett az ördög álnok suttogásához, a megerősítés helyéről az elbizonytalanodásnak a helyére, akkor megértjük, hogy mi is a legnehezebb a kísértésben. Hát éppen az, hogy pontosan ellenkező tapasztalattal szolgál, mint amit mi igaznak hiszünk Istennel kapcsolatban és magunkkal kapcsolatban. Nevezetesen, hogy ő a mi jó és szerető mennyei atyánk, és hogy mi az ő szeretett gyermekei vagyunk. Mert egy idő után egyszer csak az érzékeink, mintha tiltakoznának. Pedig ez ellentétben áll az eredeti, vagy az életünket meghatározó pozitív Isten tapasztalatunkkal is. És ellentpont 5 vagy 6 érzékszervünk is ennek, amikor a kísértés helyzetében vagyunk, próbák alatt. És amikor így küzdünk a tapasztalatainkkal, mi magunk is, hogy hogyan tudjuk ezt összevetni azzal, amit hiszünk, akkor megjelenik az ördög. Ugye ezt olvassuk, hogy amikor 40 napig bőjtött, és végre megéhezett, az érzékei is azt mondták Jézusnak, hogy bizony, itt most nincs kenyér, nincs mit enni, akkor megjelent az ördög. És amikor ilyen kísértés ér minket, akkor az sokszor nem mindig egy rövid idő, mert a próba célja éppen a kitartásunknak a próbája, amihez idő kell. Ráadásul az ördögre hallgatni az olyan, mint egy banánhéjon elcsúszni, egy apróságon elcsúszni. Ilyen majdnem igaz, félig igaz ígéreteknek bedőlni, engedni, hallgatni. Ágoston egyházatja szerint, hogyha könnyű lenne átlátni az ördög tervén, akkor csak az oktalan ember esne bele a csapdájába. Így fogalmaz, hogy csak a bolond embert harapja meg a láncot tartott kutya. Ezért fontos az, amit Jézus is példáz, hogy első pillanattól fogva ne akarjunk hősködni. Ne akarjunk a túlerővel saját erőből szembeszállni. Ugyan a Zsoltáros mondja szépen, ha nem lett volna velünk az Isten, bizony a túlerő elsöpört volna minket. Átcsaptak volna a fejünk fölött a hullámok. Ne akarjuk vitába bonyolódni a kísértővel, ahogy Éva tette. Mert minél tovább okoskodunk és érvelünk, annál kívánatosabb és vonzóbb lesz az, ami ellen érvelünk. Hanem csodálkozzunk el azon inkább, és erről szól a történet, hogy mi is zajlik itt a szemünk előtt. Csodálkozzunk el azon, hogyha Istentől jön a próba, akkor annak egész más kimenetele is lehet, mint ahogy általában a kísértéseknek lenni szokott. Csodálkozzunk rá, hogy ez a történet, ez egy egészen másik történet. Ez másik történet, mint a Valóság show forgatókönyvében szerepel. Ez nem az a kísértés történet, amire a tömegek éheznek, mégis ez a jó hír mindannyiunknak. És ez a történethez nekünk is közünk van, sőt, ami itt Jézussal történik, ez a mi életünknek az igaz története. A mi életünk igaz története újraírva. És ezt szeretném aláhúzni, hogy újraírva. Jézus két fontos történetet ír újra, amikor elindul a pusztába, a kísértés helyére, Ádám és Éva történetét, és a pusztában megkísértett és elbukó Izrael történetét. Ugye Ádám megkísértetett az étellel, a lehetőséggel, hogy olyan lehet, mint Isten, és a halál megvetéssel, hogy dehogy fogtok ti meghalni, mondja a kígyó, hogyha esztek ebből. Ne foglalkozzatok ezzel. És elbukott. Pedig minden fáról ehetett, már Isten képmása volt, olyan, mint Isten. És amíg az Istennel igaz közösségben volt, nem kellett félnie a haláltól. Ádám mégis elbukott, és Ádámban mi is elbuktunk. És ott van Izrael története. Izrael a pusztában egy-kettőre elfelejtette, hogy ő az Isten szemefénye, hogy az ő szabadítását és gondoskodását élvezi, és az első alkalommal, amikor nem volt mit ennie, föllázott. Elbukott, mert győzelmet szeretett volna, földet szeretett volna, de harcolni nem akart. Elbukott, mert az arany ragyogása, a báványok által ígért jó élet nagyobb erővel hatott rá, mint a tejjel mézzel folyó Kánoán, az Isten országának a látomása és ígérete. És mint az új Izrael, az egyház, mi is gyakran elbukunk, hogy valami vonzóbb, mint az Isten országának látomása és ígérete. Jézus azonban az új Ádámként elszenvedi a kísértést, és győz is. Azt mondja, tudom, hogy ki az én atyám, akkor is, amikor koplalok, és 40 napja nem ettem. És azt is tudom, hogy ki vagyok. És nekem az az első, amit ő ad, és az nem csak a kenyér. És nem hajlandó leugrani a templom párkányáról, nem kényszeríti az atyát, nem él vissza a maga fiúságával, hogy Pál apostol mondja, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, és ahogy nem ugrik le a toronyból, nem száll le a keresztről sem, pedig megtehetné. A Jézus Krisztus utolsó megkísértése című film, ami annak idején nagy érzelmeket kavart és sok felháborodást, mégis erről a nagyon megdöbbentő igazságról szól, hogy dönthetett volna másképpen Jézus, hogy a kereszten eljátszik a gondolat, hogy mi lenne, ha most leszállna, mi lenne, ha most egy békés, nyugodt életet élne, a családot alapítana, élvezné ezt az életet, és aztán az utolsó pillanatban azt mondja, de legyen meg a te akaratod. És igent mond az atya akaratára. De valóságos lehetőségén mutatta be ez a film a másikat, és ezért volt jó. Mert másképpen végződött, mint az összes többi történet szokott. És nem fogadja el a világ uralmára vonatkozó ajánlatot sem, mikor azt mondja az ördög, itt van tiéd minden, hogyha leborulsz és imádsz engem, rövid úton megkaphatod ezt, de Jézus nem akarja a rövid utat járni, és megéri, hogy mit jelent kiválasztottnak lenni, azt jelenti, hogy végig kell járni egy utat. És szüntelen bennünket is mindig kihívás elé állít, hogyha ezt a csúnya szót szabad használni, mindenkit, aki valami módon az Isten szolgálja és magán viseli az Isten kiválasztottságának a jegyeit, így most a presbitereket is azt mondja, hogy járjátok ti is végig ezt a nehezebbik utat, a szolgálatnak az útját. Járd végig, türelmesen. És embernek bizonyult, és nem akart harc nélkül győzni, nem akart rövidíteni, végig járta az utat. És végig szem előtt tartotta az eljövendő Isten országát olyannyira, hogy látta, sőt rajta keresztül ez meg is jelent, hogy mi is megláthattuk ezt. Ádámban elbuktunk, Izraelként elbukunk, Krisztusban megtartatunk. A történet Jézus Krisztusban jut el a csúcspontjára. És éppen azáltal, hogy újraír egy szomorú történetet. De ez nem csak csúcspont, hanem egy másik folytatásnak a megszületése is. Hogy ez azt jelenti, hogy bennünk is újraírja a történetet. Erről szól a mi keresztelésünk. Ez egy újraírt történetet élünk. Erről szól a Szentlélek ajándék, ami meggyőz bennünket, hogy mi valóban az ő gyermekei vagyunk. Akkor erről gondolkodtam, eszembe jutott egy film, a Tövis Madarak című sorozat, amit bizonyára sokan, jellemzően a hölgyek közül, regény formájában is elolvastak. Ez a nyilván nagyon romantikus és tragikus, drámai, végkifejletet, vagy tragikus végkifejletet tartogató, egyébként szép és figyelemre méltó mű, ugye arról szól többek között, hogy van egy főszereplő, aki egy pap, Ralph atya, aki hát választás elé kerül, hogy a szerelmét válassza-e, vagy a papi hivatást válassza, és ő a papi hivatást választja, de nem azért, mert az Istent annyira szeretné, hanem mert a karriert akarja, és valóban bíborossá lesz, tehetséges ember. Ugyanakkor belátja az élete során, hogy szeretetből nem tudott döntést hozni. Sem a nő mellett nem tudott szeretetből dönteni, sem az Istennek nem tudta a szívét teljesen odaadni. Bár így vagy úgy döntött volna, akkor a szeretet mellett döntött volna, de így a kettő között maradt. A film végén bűnbocsánatot nyer, elsősorban a nő részéről, aki nyilván sokat szenvedett miatta. De azt is, arról is szól a történet, hogy aztán megszületik egy fia, egy Dén nevű fiú, aki a papi hivatást választja, az édesanyja megdöbbenésére is, és ezt ő teljes szívvel vállalja. Oda áldozza magát, és 23 évesen aztán ebben a hűséges szolgálatban meg is hal. És ki is mondatik a filmben, hogy az az élet, amit neked kellett volna élni, azt a fiad élte meg. Ő írta újra a te életedet. És igazából ez történik Krisztusban. Ő újraírja a mi hűtlenségünket. Újra írja a mi elbukásunkat. Sőt, fölül írja azt. Hogyan teszi ezt? Hát úgy gondolom, hogy újra íródik számunkra a puszta is. Nehéz szorongatott helyzeteink, a pusztaságok, a gyásznak a fájdalma, sokféle megpróbáltatás, elveszítés, nehéz szorongatott helyzetek, azok újra írhatók, bőjté alakíthatók. Az a szörnyű hely, ahol Jézus megkísértetett, az beépült a mi gyakorlatunkban is a bőjt formájában, még nem vagyunk ott, de gondoljunk most erre, tulajdonképpen az ünnepi menetünknek is a része volt, és ezzel azt is kimondjuk, hogy ennek megvan a helye és az értelme, és hogy ezek a nehéz helyzetek bőjté alakíthatók, vagyis az Istenre való intenzív figyelésnek lehet ez az alkalma, és ebben meg is lehet találni a Krisztust. Újra íródik a puszta. Újra íródik a szenvedésnek az értelme. Amikor Jób könyvét olvassuk, szinte teljesen hiányzik az a gondolat, hogy a szenvedésben találhatnánk értelmet. Az, amikor találunk, az pedig igazából nem valami gondolat, hanem az maga Jézus Krisztus arca. És ez a boldogság lehet a miénk, még a pokolban is. A pokoli helyzetekben is. Ha ott van Krisztus, akkor az jelenti a különbséget. Egyszer egy házas pár, két hívő ember mentek hazafele az úton, és az autó úton szembe jött egy nagy teherautó, amelyik az esős úton teljesen lecsapta őket, elborította a szélvédőt, a víz. Eltett néhány másodperc, mire újra láttak, ez egy rémisztő helyzet, és azt mondta az asszony, na hát ilyenek, amikor az életbe próbákat kapunk, így szembe csap, és nem látunk. Nem látunk, csak a saját félelmünket látjuk és érezzük, és nem látunk az utat előre és semminek az értelmét. És akkor azon beszélgettek, hogy akkor, ha ilyenek a pokoli helyzetek az életünkben, akkor milyen lehet a menny? Az, amikor végre süt a nap, és minden derült, és minden problémamentes, és nincsenek anyagi gondjaink. És azt mondták, hogy biztos, hogy ez nem egy kielégítő magyarázat arra, hogy mit jelent a menny. Az igazi menny az azt jelenti, hogy meglátjuk Krisztusnak az arcát, azt várjuk majd a mennyben is, hogy azt lássuk meg, de hogyha ezt megláthatjuk a legnagyobb nyomorúságban is, hogy ő ott ül velünk az autóban, miközben lefröccsent bennünket a víz, és nem látunk előre, akkor az is egy darab mennyország. És újra íródnak mondatok. Ilyen mondatok helyett, hogy szégyell magad, meg mutasd meg az életben, hogy erős vagy és sikeres, meg hogy úgyse törődik veled senki, hogyha figyelünk, meghalljuk, te vagy az én szeretett fiam, lányom, akiben gyönyörködöm. Ehhez azonban tényleg néha a pusztának a csendje kell. Újra itt sorsunk pecsétje a keresztség és a nekünk adott Szentlélek. És újra íródik a harc is. Ez most már nem olyan reménytelen harc. Van értelme, mert Krisztus győzött, egész mások az erőviszonyok. És van értelme vigyázni magunkra, és kell is. Aki áll, vigyázzon magára, hogy el ne essék. De újraírodnak a bukásaink is. Reményteliekké válnak. És amikor a legnehezebb, a főpap Jézus velünk együtt imádkozza a mennyei trónnál, ne vígy minket a kísértetbe. Ne vesd őket olyan próba alá, ne tedd ki őket olyan kísértésnek, amikor teljesen magukra maradnak, és nem látnak más, csak a saját emberi félelmeiket, és elveszítenek téged. Ezt ne engedd. Hadd lássanak mindig, minden körülmények között engem. Hadd lássuk mindig, minden körülmények között a fiút. Így legyen. Amen.